Evezz a mélyre. Az érett személyiséghez vezető út. A Mostármag megújulás szolgálat műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Fekete Krisztina vagyok, önök pedig a Mostármag megújulás szolgálat Evezz a mélyre című műsorának harmadik adását hallgatják. Ennek a műsornak a célja, hogy segítse az érett személyé válás folyamatát. Kiinduló pontként a szívünket és első lépésként az Istennel való találkozást határoztuk meg az eddigiekben. Úgy láttuk jónak, hogy az első lépést biztosan és alaposan kell megtenni. Ezért a mai napon is az Isten élményről és az Isten jelenlétében szívünkben történő változásokról lesz szó. Nyomon követjük egy ószövetségi és egy új szövetségi ember találkozását Istennel. Megvizsgáljuk az öröm, az erő és a méltóság forrásait, és megnézzük néhány szent Isten élményének sajátos vonásait, majd pedig egyetemis talányok fognak beszélni Istennel való kapcsolatukról, és arról, hogy az életükben ez milyen kézzel fogható változásokat hozott. Mielőtt mélyebbre veznénk, a Mostármag énekegyüttes előadásában a magyar miséből hallgatunk egy rövid részletet.
Keressem a bálat, és nem tanítom.
Az érett személy. Egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok és irányt kérek az életemben, válaszokat kérek és figyelmet, röviden, célt és értelmet. Pap László római katolikus papot köszöntöm a stúdióban, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Hadd kezdjük ezt a beszélgetést az élet nagy kérdésével. Miért vagyunk a világon?
Az ember élettel legfontosabb tanításokat összefoglaló katekizmus azt mondja, azért vagyunk a világon, hogy Istent megismerjük, szeressük. Isten meghív az ő szeretet közösségébe.
Az Isten meghívása tehát adott, de hogyan lesz ez a meghívás hallhatóvá a számunkra, és mit kell tennünk ahhoz, hogy ez a találkozás megtörténjen?
Kell egy értelmi készség. Az apostol azt mondja, kell egy fogékonyság az igazság ismeretére. Tehát ez egy szellemi erőfeszítés is, hogy az eszem ott jár, olvasom a Szentírást, vásárolok olyan könyveket, olyan anyagokat, amiket a hitet építik. Na a világ ezt az értelmi képességet és a fogékonyságot az igazság ismeretére le akarja építeni. A tévé ott van minden házban, állandóan megy a sok film, sok adás, ami legtöbbször nem igényel szellemi erőfeszítést, hanem egy ilyen híg, langyosságba altat, ringat, bódít. Ott van a sok kocsma, szórakozó hely, tehát az egész világnak az az ipara, ami kivon az igazságból. Emellett kell egy készséges szív, harmadszor kell egy akarat. Akarok találkozni az Istennel, teszek szellemi erőfeszítést, és a szívemet megnyitom.
A Szentírás tele van Isten és ember közötti találkozással.
Most lássunk az Ószövetségből egy ilyen találkozást. Izaiás proféta hogyan találkozott Istennel? A 6. fejezetben így írja le. Láttam az Urat, magas és fönséges királyi széken ült, ószája befette a templomot. Szeráfok lebegtek fölötte, mindeniknek 6-6 szárnya volt. Kettővel befötték arcokat, kettővel befötték lábukat, és kettővel lebegtek. És harsány hangon mondták, szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti a mennyet és a földet. Még a küszöbök alapja is megrendültek a harsány hangjuktól. A templom tele lett füsttel. Erre így szóltam, jaj, nekem végem van, mert tisztátalan ajkú ember vagyok, és tisztátalan ajkú nép között élek. Akkor az egyik szeráf odarepült hozzám, kezébe ízóparasat tartott, amelyet a csípővassal az oltárról hozott, megérintette vele ajkamat, és így szólt. Nos, azáltal, hogy megérintettem ajkadat, eltűnt a gonoszságot, és bocsánatot nyert a bűnöt. Aztán hallottam az úr szavát, amint így szólt, kit küldjek el, ki megy el nekünk. Így válaszoltam, itt vagyok, engem küldj el. Egy rendkívül Isten élményt hallottunk. Isten az ő fönségét, jóságát, szentségét úgy próbálja megértetni a prófétával, hogy a próféta által látott, tapasztalt, leghatalmasabb, legszebb, tehát királyi pompába tündöklő udvart és a fönségben káprázó templomot, szentélyt használ fel arra, hogy a prófétával megértesse az ő jóságát, szentségét, fönségességét. A próféta, a templom és a királyi udvar fönségén keresztül megérzi, átéli Istennek a szentségét, amit a kerubok énekelnek, szent-szent a seregek ura, dicsősége betülti a földet. A proféta egyszerre éli át Isten szentségét, és ezzel egy időben átéli az ő bűnösségét. Ugyanaz az élmény, mint amikor Szent Péter a hajóba leborul Jézus előtt, és azt mondja, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. Úgy érzi magát Isten szentségében, Isten fönségében az ember, mint amikor bevisznek egy királyi trónterembe valakit, aki hazajön a, mit tudom, az agyagbányába, vagy egy téla vetőgyárba, csupa sár, így élik meg. És Isten első cselekedete az, hogy megszólít, ne félj. Elveszi a félelmet, a második mozzanat megtisztít a bűnbánat által, a harmadik mozzanat méltóságot ad. Olyan méltóságot kap itt a próféta, a megtisztulás által, a bűnbánat által, hogy már Isten partnerének érzi, azt mondja, itt vagyok, engem küldj el, merek én a te követed lenni, merek én a te küldötted lenni, fölvállalok téged is, hirdetem ezt a szentséget, hirdetem szándékodat.
Hol és hogyan érhetjük tetten az Istent, az ő szeretetét a mindennapokban?
A mindenható Isten az ő szentségét, jóságát, szeretetét a teremtett világ által már közli. Az egész teremtett világ gyönyörű, a bűn ellenére az emberekben nagyon sok a szeretet. Tehát röviden, a teremtett világ és az emberek által Isten az ő jóságát, szentségét állandóan közli. Szent Pál apostol a rómaiaknak azt írja, hogy ami Isten fönségéből, szentségéből láthatatlan, azt a teremtett látható világ által tükrözi. Értelemmel fölismerhető, következtethetünk arra, hogy ha ilyen gyönyörű ez a teremtett világ, ennyire jó, ennyire szép tud lenni az ember, az emberi magatartás a bűnök ellenére, akkor milyen lehet Isten szívébe a szeretet, milyen szent, milyen teljes lehet maga Isten. Most ebből a szentségből tetszése szerint tár föl a teremtett világon túl. Ezeket rendkívül Isten élményeknek mondjuk. A proféták így mélyebben, rendkívüli módon is meglátták, megtapasztalták, átélték Istennek a közelségét.
Gondolom, hogy mindenkinek ez azért nem adatik meg.
De mindenkit közelenged az ő szentségéhez, közelenged az ő szívéhez, meghív, minden színnek az ajtajába ott áll is bekérezkedik. Tetszése szerint adja ezeket a tapasztalatokat, ezeket az élményeket. De ezeken túl a legfontosabb a hit. A hit mindig több, mint egy élmény, több, mint egy tapasztalat.
Milyen utakon próbál meg szívünkhöz, életünkhöz hozzáférni? Vagy inkább úgy kérdezem, hogy hogyan tette hozzáférhetővé számunkra a szeretetét, önmagát?
Először hozzáférhetővé tette magát a teremtés által, a gondviselés által. Másodszor hozzáférhetővé tette magát a Szentírás által. És harmadszor Jézus Krisztus által.
Akkor talán nézzünk meg egy új szövetségi találkozást is.
Egy alkalommal, amikor Jézus vándorol, egy régi-régi, több száz éves kút mellett megáll. Oda jön a kúthoz, vízért egy asszony. Egy lenézett, megvetett népnek a leánya. Amellett, úgy mondanunk, ilyen utcalányféle. Jézus szóval vele, mert neki is fölkínálja az ő szentségét, szeretetét. Nem személy válogató. Tehát nem csak a királynak, nem csak a prófétának, nem csak a nagy misztikus szerzeteseknek, hanem itt, úgy mondanunk, hogy a falu végén ott laknak a romák, onnan válasz ki egy asszony. Ez az asszony a mélységeket már megjárta. Több férfinak a szeszélyeit, kizsákmányolását elviselte, és elég mély ponton van. Két-három mondatot váltanak egymással. Jézus átvilágítja az asszonynak a lelkét, hogy nézz oda, te boldogtalan vagy. Te hiába keresed a férfiak karjaiból az örömöt, szíved békéjét, nem találod meg. Az asszony nem hárít, nem védekezik, hanem a szívét megnyitja. Jézus azt mondja, hogy a te szeretetre szomjas szívednek én élő vizet tudok adni. Az asszony nem teketóriázik, azt mondja, add nekem ezt a vizet. Jézus hitet kér tőle. Ez az egy elég, mert aki hisz bennem, annak szívéből élő vizek folyamai törnek elé.
Mi az, amit ebből a találkozásból meg kell jegyeznünk?
Tehát az Istennel való találkozásra nincsenek konkrét receptek, de van egy alapmagatartási forma, amit ebben az esetben nyomon követetünk. Az asszony, amikor találkozik fizikailag Jézussal, látja az ő helyzetét, látja az ő bűneit, látja az ő kilátástalan, szeretetlen életét. Ebben a helyzetben készséges a szíve, készséges az értelme az igazság befogadására. Ezt kéri a Jézussal való találkozást, amit Jézus fölkínál neki, az élővizet akarja, befogadja. Ennyi az egész. Most nézzük a gyümölcsöt. Az evangélista leírta, hogy ez az asszony, azután visszamegy a városba, Szamariába, és Szamaria népét mozgósítsa. Na most egy pár percre otthagyjuk Jézust, és a szamaria asszonyt ennél a kútnál, s hazajövünk. Mindenki ott, ahol lakik, a saját városába, a saját falujába. És képzeljük el, hogy szerveznek ott egy programot. Na most vállaljon fel, hogy én azt a közösséget, ahol lakom, megmozgatom, összegyűjtöm. Hát látjuk, hogy milyen nehéz egy programot megszervezni. Legyen az akár egy kabaré, egy híg felületes dolog. Mennyi plakát, szórólap, hirdetés, jövés, menés, és mennyi pénz. Pedig legtöbbször ezt olyan személyek végzik, akiknek tekintélyük van. Most menjünk vissza újra a pusztába. Ott van ez az asszony, száll magába, befut a városba az az asszony, akit mindenki lenézett, akiről tudták, hogy hol az egyik, hol a másik férfivel ólálkodik, akit, ha lehetett, elkerültek, most ez az asszony az egész közösségét kiviszi a kúthoz.
Mi történt?
Ennek az asszonynak hiteles Isten élménye volt.
Melyek a hiteles Isten élmény ismertető jegyei?
A hiteles Isten élmény először békét hoz az én szívembe, örömet hoz az én szívembe. Eltelik a szívem erővel, azon kívül a hiteles Isten élmény által méltóságot kapok.
Annyira tetszik nekem ez a méltóság szó, de nem vagyok biztos abban, hogy jól értem. Egyáltalán mi a lényege a méltóságnak?
Most, hogy jobban megértsük ezt a méltóságot, az Úr Jézussal menjünk vissza Jeruzsálembe. Eléje hoznak egy házasságtörésen nyírt asszonyt, akit a társadalom ki akar vetni, halálra ítél, kövekkel agyon akarják verni. Ott van a porba, Ott van az emberek talpa alatt, lába alatt, míg a tekintetét sem meri felemelni. El akar sírni, a porral egy akar válni. Jézus hozzászól, bocsánatot nyertek bűneit, tehát találkoznak, szót váltanak, tekintetet váltanak. Talán Jézus megérinti is. Az asszony a porból úgy áll fel, mintha császárnéval koronázták volna. Az emberek a köveket elejtik, és mindenki kullog haza. Az apostol így mondja, hogy amikor megkeresztelkedünk, papi királyi méltóságot kapunk. Ti szent nemzet, királyi nemzetség vagytok. Tehát az Istennel való találkozás ilyen méltóságot ad. Most az a baj, hogy a méltóságot másba keressük. Sokan csak akkor érzik jól magukat, ha egy drága autó van alattuk, vagy egy szépen berendezett ház, divatos padlóval, bútorokkal, vagy aranyláncok csüngenek rajta. Ha Isten befogadtam, vele találkoztam, ugye, rongyokban, vagy mezitlábon is, olyan méltóságon van, hogy hiába keresem ezt a parlamentekbe, vagy világot meghódító cégeknek az irodáiban.
A méltóság mellett az öröm is ebben a találkozásban születik meg.
Ez az öröm újra más, mint amit a partikon, bulikon, vagy egy nagy fizetés felvétele után kapok készhez. Ez az öröm olyan, hogy a szűk anyagi kereteket szétveri, széttöri, az egek behatol. Az Úr Jézus azt mondja, hogy a mennyei angyalok is örvendenek, amikor egy lélek megtér, amikor hozzáfordul. Na ez az öröm omlik szét Szamaria utcáira. Ez az öröm ömlik ki ennek az asszonynak a szívéből Szamaria utcáira. És ez az öröm, ez az élő víz folyó után tódulnak a népek ki Szamaria kútjához, Jézushoz, és kérik, hogy 3 napig még maradjanak velük.
Méltóság, öröm. Milyen jóval telik el még a szívünk?
Istennel való találkozás után a szív megtelik erővel. Ha Istent ott hagyom, kizárom az életemből, megtagadom, mint később Péter, akkor a gyávosság hatalmába kerít. Akkor már bujkál is a szolgáló lányoknak is letagadja Jézust. De később, miután megnyitja a szívét és újra befogadja a Szent Lelket, akkor eltelik erővel, bátorsággal. Nem fél, szembe megy azokkal, akik az életére törnek, ki akarják végezni, mint az Úr Jézust. Amikor Istennel találkozom, bennem van, bennem lakik, akkor telve vagyok erővel. Ezt látjuk a vértanúknak hosszú sorába. Ezt látjuk az 50-es években, mikor Márton Áront, Jakaban tart a püspököket, a többi püspökhelyettes papokat, börtönök mélyébe bezárják. Telve vannak erővel. Mert ott van, ugye most a megkötözött, megalázott Krisztussal vállalnak közösséget. És méltóságuk van. Méltósággal tudják viselni a bilincseket. Nagyobb méltósággal, mint mások az aranyláncokat.
Engem ezek a találkozások bátorítanak, és csodálatos látni azt, hogy az Isten milyen közvetlenül hajol az emberekhez. És igen, felbuzdul az én szívem is.
Ezért kell olvassam a Szentírást, mert a Szentírás hozza a sok előkészítő tapasztalatot az én találkozásomhoz. Tehát a Szentírás, a szentek élete mind egy ilyen gazdag élménykészlet.
Annyiféle irányzat, filozófia, módszer, különböző mesterek rajzolják meg előttünk az Isten képét. Lehetséges, hogy teljesen jóhiszeműen téves úton keressük az Istent is, így módon az Isten élményünket is ez határozza meg.
Igen, van veszély, mert ma nagy divat a személyes átélések, az élmények, az egyedi rendkívüli tapasztalatok, érzéseknek az előtérbe helyezése. Ezt ki is használják, meglovagolják az ügynökök, ideológusok, és nagy sikert is aratnak, ha állandóan az érzelmek húgyait pengetik. Itt a baj az, hogyha egyoldalúan az egyedi élmények, átélések és a pillanatnyi benyomásokra figyelek, akkor elvesz az objektív vagy a tárgyi igazság.
Nagyon nagy vonzerővel rendelkeznek ezek a módszerek.
Először vonzók, mert nem állítanak semmiféle erkölcsi követelményt, vonzók, mert a legalacsonyabb szintet, a tömeget célozzák meg, mert népszerűséget keresnek, és a népszerűség az valahol egybe tömegszerűséget is jelente. Az evangélium az mindig igényesebb és sosem népszerű, mert nem a tömegeket célozza meg, hanem a személyt akarja felemelni, kiemelni a tömegből.
Köszönöm a beszélgetést. A Magnifikát Rockoratóriumból hallgatunk egy rövid részletet a Mustármag énekegyüttes előadásában. Szólót énekel Jan Zakata és Rezsnyák Róbert.
Te vagy a kezdet, és a cél. Hozzád a sóhaj épp úgy elér, akár fenyőfák porát vinné a szél. Akár fenyőfák porát vinné a szél.
Te vagy a kezdet és a cél, hozzád a sóhaj épp úgy elér, akár fenyőfák porát vinné a szél, akár fenyőfák porát vinné a szél.
Puskeli Mária, akik hittek a szeretetben című könyvéből olvasok egy rövid részletet. A világ tele van Istennel, mondják a nagy imádkozók, akiket minden Istenhez ragadott. Assisi Szent Ferenc hálaadó himnuszt énekel egy darab száraz kenyérrel a kezében. Árpádházi Szent Erzsébet a Tedeumot, amikor mindenétől megfosztották. Líziói Terész könnyekre fakadt az Isten szeretettől, az udvaron kapirgáló kotlós és csibéi látványára. Prohászka Ottokár a teremtő előtt hódolt, egy lengő derekú rózsabokor szemlélésekor. Thomas Merton Isten kozmikus táncának fényeit látta megvillanni a csillagos éjszakában. Az Isten szeretőknek nem sok erőfeszítésre van szükségük ahhoz, hogy összeszedettséget teremtsenek magukban, mivel a világban mindenütt megnyilatkozó isteni szeretet milliójében élnek. A világ tele van Istennel. És mégis van úgy, hogy nem látjuk őt. József Attila írta, az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte a világot. Én a magam részéről azt gondolom, hogy ha másképp nem megy, akkor tényleg kerüljük meg a földet. Inkább így, mint nélküle. A most következő két egyetemista lány azonban végtelenül szép egyszerűségben és gyermeki szívvel beszél Istennel való kapcsolatáról. Hiszem, hogy azért, mert így vannak jelen az Isten számára is. Öröm volt őket hallgatni. Ahogyan csillogó szemekkel meséltek nekem, gondolatban a szívem átölelte őket, és ilyenkor érzem, hogy a föld megkerülése helyett létezik a pofon egyszerű hátraarc. Bárcsak tudna olyan csendesre egyszerűsödni a szívem, hogy meghalljam a hátam mögött az ő szívének a dobbanását. A személy, mint a megújuló nép alapköve. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Csáki Rozáliát. Kedves Rozália, tudom, hogy az Istennel való kapcsolatodban nagyon nagy szerep jut a Szent Misén való részvételnek is. Ki mutatta meg neked ezt az utat?
Már gyerekkorunktól fogva megvolt szüleinkbe az, hogy ők vallásosak voltak. Őket is úgy nevelték, szerintem ők is azt akarták átadni. A vallásos nevelést, a hitbeli nevelést. Minden vasárnap édesanyámmal, testvéremmel mentünk a templomba, egyszerre mentünk mindig. Aztán egy idő után hétköznap is, mivel hogy falun élünk, hétköznap csak egyszer-kétszer volt mise, de akkor is délután, amikor tehettük, akkor mentünk. Úgy nem volt bennem még az úgy első áldozás után sem, hogy na most kellene menni, gyónni, áldozni. Nyolcadikos koromig az volt bennem, hogy végig minisztráltam. Nagyon-nagyon-nagyon szerettem, én voltam. Hát elsős koromtól nyolcadikos koromig végig minisztráltam, hogy minél közelebb legyek a Jóistenhez, de szerintem akkor ezt nem tudatosan tettem. Aztán úgy, ahogy kinőttem onnan, bekerültem középiskolába, ott jött minden zúgás, más barátok, más környezet, akkor úgy már kezdett tudatosulni bennem az, hogy van bennem valami. Tehát ráismertem arra, hogy tényleg a Jóistennek egy különleges teremtménye vagyok, egyedi, megismételhetetlen, és hogy megmutatta nekem azt, hogy tényleg lehet, hogyha én is akarom, akkor lehet nagyon jó kapcsolat közöttünk, hogy ő segít nekem bármiben.
Hogyan fejlődtél, növekedtél ezen az úton?
Hát aztán egy idő után, hogy már növögettem, ráébredtem arra, hogy nem a kicsikori vasárnapi megszokásból megyek szentmisére, hanem engem valaki hív. Nem tudtam pontosan meghatározni akkor, hogy mi ez a késztetés, de most már tudom, hogy a Jóisten hangja volt, hogy tudta ő azt, hogy igenis alakítható vagyok, formálható vagyok, hogy igenis ki tudja alakítani bennem az iránta való vágyat. Igyekeztem, hogy minden alkalommal tudjak szentáldozáshoz járulni, hogy minél többször találkozzak a Jóistennel.
Mesélted nekem korábban, hogy elég hosszú ideig kitartóan imádkoztál valakiért. Megosztanád ezt a hallgatókkal?
Hallottam valakitől, hogy a szentmisét is, a szenvedéseket, mindent fel lehet ajánlani. Mivel volt egy nagyon-nagyon nagy problémám, ami nagyon-nagyon fájt nekem, egy közeli hozzátartozom betegsége, gondoltam, hogy na, megpróbálom, hogy tényleg biztosan, hogy fog hatni, meg fog gyógyulni. Elkezdtem járni adventbe Rorátéra, felajánlottam érte minden reggel, mikor csak tehettem, mentem. Igyekeztem szentáldozáshoz járulni, és egy idő után ez a betegsége rosszabbodott. Utána nem hagytam félbe ezzel a felajánlással, csak jártam, csak akkor, mivel hogy már vége volt a Rorátéknak, az esti misékre jártam, ugyancsak felajánlottam a szentmisébe a felajánlás résznél, oda tettem az oltárra a gondjaimat, bajaimat, főleg azt a nagy-nagy gondomat, és egy hónap elteltével, talán még annyi sem volt, minden teljesen megváltozott, minden jóra fordult.
Te egy jókedvű templomba járó lány vagy, és szívesen teszed. Miért?
Nagyon-nagyon szívesen. Mindig úgy vagyok, hogy mikor indulnék misére, valaki ilyen, hogy na gyere, menjünk ide, menjünk oda, de érzem azt, hogy valaki hív engem. A Szent Misén úgy vagyok, hogy szeretném, hogyha megállna az idő, hogy ebben a rohanó világban mindenhová kell rohanni, szaladni. Szeretném, hogy bár akkor megállna az idő, mert ott mindig olyan jó, mintha a mennyországban lennék, vagy nem tudom. És mindig, mikor kijövök a templomból, olyan boldog vagyok, mintha újjászülettem volna.
Köszönöm a beszélgetést, most pedig hallgassunk meg a Mustármag énekegyüttes előadásában egy dalt a Te Deum című rokkoratóriumból. Mária és Erzsébet találkozása ez. A szívüket eltöltő örömet osztják meg egymással. És azért választottam ezt a dalt, mert Rozália és Piroska beszámolója is ilyen örömmegosztás és bátorítás lehet a számomra, számunkra. Piroska beszámolója néhány perc múlva következik tehát, de addig is szólót énekel Madaras Ildikó és Mezei Ildikó.
She
A Mustármag énekegyüttes előadásában hallottuk a Kegyelem című dalt. Két egyetemista diáklány Istennel való kapcsolatáról beszél nekünk. A dal előtt Rozáliát hallhattuk, most pedig Piroska beszámolója következik.
Az egész akkor kezdődött, amikor megkezdtem a második egyetemi évemet, és párhuzamosan dolgozni is jártam. Hétköznap egyetem, hétvégén munka, folyamatosan így ment, másfél hónapon keresztül, és én csak rohantam ide, rohantam oda, nem törődtem lelkiállapotommal, az Istennel való kapcsolatommal. Sőt, egy idő után már úgy éreztem, hogy minden és mindenki megváltozott körülöttem. Hagytam, hogy elragadjon magával ez a világ, hagytam magamat sodródni az árral, nem szakítottam időt magamra, hogy gondjaimat, amelyek belülről furdalnak, megoldjam, letegyem és ne vonszoljam magam után. 2009. november 3-án már annyira kiborultam, hogy egyszerűen megszűnt bennem minden aktivitás, nem akartam semmit csinálni, csak elmenni valahová nagyon messzire, kiszabadulni ebből a romlott világból, hazamenni és megpihenni. Bementem a kápolnába, leültem a jól megszokott helyemre, és elkezdtem gondolkodni. Elsősorban arra következtettem, hogy nem lehet, hogy pár hónap alatt megváltozzon minden és mindenki körülöttem, itt velem van a baj, én vagyok, aki megváltoztam. Eszembe ötlött, hogy jó lenne elmenni a remetességbe, rendbe tenni életemet, hisz az egy igazán alkalmas hely, megvan a csend, a szépség, amit a természet isteni beavatkozás által ad magából, a nyugalom, és minden, ami csodálatos, és nem a hétköznapi napok gondjaiból, romlásaiból való. Ott igazán rátalálhatok önmagamra. És most már csak az volt a kérdés. De hogyan? Itt az egyetem. Hétvégén dolgozom, az esti programok a kollégiumba, a feladataim, amit el kell végeznem, a kötelességeim. Sőt, akkor héten volt a Szent Imre búcsú is, még parciális vizsgám is volt, még hozzá kettő. És persze mindenek előtt ott volt a párom. Azt hiszem, hogy tőle volt a legnehezebb megválnom. Viszont azt is tudtam, hogy ha nem tudok magamtól megállni, fájdalmas lesz, ha más kell megállítson. És ekkor, mint nagy kérdésre választ váró, gondolataim közepette egy sugallatot kaptam, ami így hangzott. De hol vagyok én a te életedben? Én, az Isten. Rögtön eszembe jutott, hogy egy alkalommal valaki azt mondta, hogy a Krisztus követése című könyv borotvál. Hát valóban, borotvál. Ki is nyitottam találomra, és jött a válasz a kérdésemre. Ez volt beleírva. Hiszen ott mindent megtalálsz, amit csak akartál. Mindent, amire vágyad irányulhatott. Ott a tied lesz minden jónak teljessége, s nem kell félned, hogy elveszítheted. Ott a te akaratod mindig egy lesz velem. Semmit sem kíván külön magának. Éreztem a hívást, de mégis alkudoztam, és még elolvastam az aznapi evangéliumot, Lukács 14:15-24. Egy ember nagy vendégséget rendezett. Amikor eljött a lakoma kezdetének ideje, elküldte szolgáit, mondják meg a meghívottaknak. Gyertek, már minden készen van. De a meghívottak ellenkeztek. Az egyik ezt üzente neki. Földet vettem, s el kell mennem megnézni. Kérlek, ments ki. Egy másik, 5 igaökröt vettem, megyek őket kipróbálni. Kérlek, ments ki. Ismét más ezt mondta. Megnépsültem, nem mehetek. És ekkor már tudtam, ha hívnak, menni kell. Hisz egyszerre én voltam, aki földet vettem, és 5 igaökröt, meg aki megnősültem. Mennem kell, hisz meghívást kaptam. Nem tudtam, hogy mivel is érdemeltem ki azt a nagy kegyelmet, hogy meghívást kapjak az ige által. Itt ébredtem rá, hogy Isten mindannyiunkat megszólít. Csak figyelmesek és befogadóak kell legyünk. Akár ige, akár másik ember által szólít. Ez akkora buzdítást adott belém, hogy akár egyedül is képes lettem volna elindulni, sőt, ha másképp nem, hát gyalog is mentem volna Istenhez, hogy meggyógyuljak. Ezt követően bementem a szobámban, elmondtam a szobatársaimnak, hogy mi történt, aztán beszéltem a párommal, és nem sokára megkerestem a papbácsit. Neki is elmondtam mindent, és még aznap felmentünk a remetességbe. Felfele menet az az ige járt a fejembe. Gyertek hozzám mind, ti, akik megfáradtatok. Megérkezve minden olyan össze-vissza volt bennem. Aztán, ahogy a papbácsiék elmentek, és közeledett az est, egyre jobban kezdtek előjönni régi szép és rossz emlékek is. Felkavart voltam, nyugtalan, ugyanakkor aggódtam, hogy mi lesz a félbeszakított feladataimmal, de eszembe jutott, hogy egyszer olvastam, ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról, a mának elég a maga baja. Hát igen, megfáradva és sok minden gond fölött töprengve nyomott el az álom. Másnap későn ébredtem. A napot azzal kezdtem, hogy gyorsan bevetettem az ágyamat, és akkor hirtelen, mintha valaki rám szólt volna. Miért sietsz? Nem megy el a buszod? Nem vár semmi feladat rád? És valóban, minek a futás, rohanás, mikor minden olyan nyugodt volt ott? Miért törje meg a természet varázsát? Ezt követően a kápolnába mentem, sok időt töltöttem imádkozással, és hihetetlenül hamar telt az idő. Már ezen a napon választ kaptam arra a kérdésemre, hogy mire jó nekem egyszerre a munka és az egyetem, vagy egyáltalán jó az a szakma nekem, amit tanulok, jól választottam? Megkaptam a választ, és nem az volt, hogy rohannom kell. Mindenek előtt arra jó nekem ez, hogy két feladatom is van egyszerre, hogy az Istennel való kapcsolatom még erősebb legyen. Kell ilyeneket felvállalni, és tudni, hogy csak ő vele tudom mindezt végigcsinálni, és megküzdeni a világgal csak ő segíthet. A kérdések azonban kérdéseket szültek, és az idő nagyon gyorsan telt. Az utolsó előtt való estén nagy félelem tört rám. Rettegtem, menekültem volna, bár nem tudom hová, csak annyit tudtam, hogy borzasztóan írtózom. De vajon mitől? Hisz Isten velem van. Mi az, ami megrémít? Nem bírtam elaludni, gondolatok gyötörtek. Már-már ott álltam, hogy bekapcsolom a telefonomat, és megszegem a fogadalmamat, hogy az alatt a pár nap alatt teljesen kizárom magamból a külvilágot. De mégsem tettem. Szembe kellett, hogy nézzek a félelmemmel, és ez a félelem nem más volt, mint maga az Isten. Tőle rettegtem, és végül úgy döntöttem, eléállok számot adni az elmúlt időkről. De ez más volt, mint egy Jónás. Itt nem volt, aki közvetítsen, mint a gyóntatószékben. Itt csak ketten voltunk, én és ő. Elkezdődött a számadás. Jó pár óra elteltével egy teljesen megnyugodt, egy újjászületett emberként feküdtem az ágyba, és feltettem Istennek azt a kérdést, amit egy lelki gyakorlat alkalmával kérdezett a papbácsi. Honnan jöttem, és hová megyek? És Isten szólt hozzám, tisztán és érthetően. Tőlem vagy, és hozzám térsz vissza, önmagadat megsokszorosítva. Hosszú este volt, de csodálatos. Mindig hálás leszek Istennek, hogy megajándékozott azzal, hogy beszélt hozzám. Szintén ekkor értettem meg, hogy mi az, hogy csend. Számomra nem jelent mást, mint hogy Isten szava. Ugyanakkor Isten ott van mindannyiunkban, és arra vár, hogy rátaláljunk. De nem lehet őt teljesen megismerni, csak kóstolgatjuk, ízlelgetjük őt, és egyre többet és többet ad önmagából, és szól hozzánk, csak meg kell őt hallani. És bármennyire is bűnösök, meg rosszak vagyunk, nem lehet őt kihozni a béketűrésből. Szeret minket, és azt akarja, hogy akarjuk őt. Felejthetetlen maradt számomra ez az Isten élmény. Másnap, amikor kora reggel útnak indultam, hogy hazajöjjek, már nem féltem egyedül az erdő között bejönni a faluba, mert amikor elindultam, azt mondta nekem, megerősítelek és felkarol győzedelmes jobbom. Úgy volt. Útközben sem vaddal, sem juhászkutyával nem találtam szembe magamat, pedig az úttól, amelyen elhaladtam, nem messze volt a juhászakol. A nap felkeltét már lent a faluból néztem végig, és beérkezve a városba boldog voltam. Nem tudtam visszafogni magamat, mosolyogtam, és ugyanakkor szomorú is voltam azokért, akik nem kaptak ilyen ajándékot, amit én átéltem.
Egy magányosan átvirrasztott éjszaka után magam mögött hagytam mindent egy új nap hajnalán. Nem néztem én,
hogy merre visz az út, de éreztem, hogy a végtelenbe fut. Akkor utolért egy ismeretlen, furcsa hangulat. Addig sosem volt az életemben ilyen tiszta pillanat. A város szélén lassan felkelt a nap, bennem megszólalt egy gondolat.
A Mustármag énekegyüttes előadásában hallhattunk egy rövid részletet a magyar miséből. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Maki Júliát, a Mustármag közösség egyik tagját, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Kedves Júlia, mi az Isten élmény?
Tapasztalataim alapján azt, hogy Isten élmény, úgy tudnám megfogalmazni, hogy mély, egyedi találkozás Istennel, aki személyként nyilatkoztatja ki nekem személyesen arcának valamelyik vonását. A szentek is ezt tükrözik vissza. Az, hogy Istennel találkoztak, és ennek során valamit megfogalmaztak Istenből, és elkezdték megélni.
Sokszor hallottalak már mesélni különböző szenteknek az életéről. Beszélnél nekünk arról, hogy nekik milyen Isten élményeik voltak, mondjuk egy-két példán keresztül.
Például keresztes Szent János, aki hozzám nagyon közel áll, éppen azért, mert szenvedésben tapasztalta meg Isten jelenlétét, a keresztet választja, hogy ez legyen életének jelképe.
Ezek után számos élménye, látomása fűződik a kereszten függő Jézus szenvedéséhez. Gyakran elmélkedett a keresztről. Boldog Edith Stein a Kereszt tudománya című művében ezt írja. Az első jelenésében Avilában részesült. A megtestesülés kolostorban, ahová Szent Teréz anya a nővérek gyóntatójának hívta meg. Egyik nap, amikor a kereszt szenvedésének szemléletébe egészen elmerült, testi szemekkel láthatóan megjelent neki a megfeszített, sebekkel borítva, vértől ázottan. János olyan világosan látta a jelenést, hogy amint magához tért, egy tollrajzban azonnal megörökítette. Tehát keresztes Szent János Istent főként a szenvedésben, szorongattatásban tapasztalja meg. Toledóban reform kezdeményezései miatt rendtársai, az enyhített szabályzatú karmeliták bezárják egy sötét odúba. Ott megél egy sajátos találkozást Istennel. Egyesül a Gecemáni kertben, sötétben magára hagyott Jézussal. A legteljesebb elhagyatottságot, a keresztre feszítettséget éli meg. A Kármelhegy útja című művében ezt írja. Ez az egyesülés annyi, mint élő testben, érzékiekben és szellemiekben, külsőleg és belsőleg keresztre feszítetni. Látjuk tehát, hogy keresztes Szent Jánosnak teljesen sajátos módon nyilatkoztatta ki magát Isten. Tehát az ő élményei teljesen egyediek. Valószínű, hogy az én élményeim, a te élményeid, más szentek élményei nem ugyanezek, hasonlóak lehetnek, de mondom, teljesen sajátosak ezek az élmények, amiket Isten így egyénenként ad nekünk.
Talán nézzünk egy női példát is.
Például Avilai Teréz életében is Isten nagyon sajátosan volt jelen. Miután 4 napon át tetszhalott volt, majd 3 évig ágyban fekvő beteg, eljut oda, hogy elfogadja önmagát, tehetetlenségét, sikertelenségeit. Hagyja, hogy legyőzött legyen, és akkor lobban föl benne az élet szeretete. Önéletrajzában ezt írja. Az első ima, amelyet ő öntött a lelkembe, egy különösen nagy kegyelmet szerzett nekem, azt, hogy megértette velem, mit jelent őt szeretni. És ebből a szeretetből indul ki a belső imája, az Isten iránti kötődése. Egy másik élménye Szent Ágoston vallomásainak kötetéhez kapcsolódik. Idézem az önéletrajzában erről leírtakat. Azt hiszem, az Úr rendelte így, mert én nem kerestem ezt a könyvet, s nem is tudtam létezéséről. Amikor elkezdtem olvasni a vallomásokat, mintha csak a saját lelki állapotomat láttam volna bennük. Kezdtem magam buzgón ennek a szentnek pártfogásába ajánlani. Amikor az olvasásban eljutottam megtéréséhez, s olvastam arról a szózatról, amelyet a kertben hallott, mintha csak hozzám intézte volna azt az Úr. Szívem egészen úgy érezte. Hosszú ideig sírtam, zokogtam, annyira áthatotta egész bensőmet a bűnbánat és a fájdalom. Azt hiszem, a lelkem akkor igen nagy erőt kapott Istentől. Meghallotta segélykiáltásomat, és megesett a szíve könnyeimen. Elkezdett nőni bennem a vágy, hogy minél több időt tölthessek ő vele, s lassanként eltávolítottam szemem elől az alkalmakat. Mert hiszen éreztem, hogy szeretem Istent, csak azt nem tudtam még, hogy miképpen kell igazán szeretni. Isten megsegített, hogy lassanként eltávolodjam a káros dolgoktól. Mivel pedig csak arra várt, hogy némi készség jelentkezzék részemről, ettől kezdve a szellemi kegyelmek nőttön nőttek. És íme, hogy egy nagy szent egy másik nagy szenttől tanult, és néha lelki olvasmányok is hozzásegíthetnek ahhoz, hogy Isten élményünk legyen, hogy felfedezzünk magunkban valamit, ami egybecseng annak a másik embernek, adott esetben szentnek az életével. És Isten ma is ugyanaz, csak talán egy kicsit elveszítettük az érzékünket arra, hogy a hétköznapi eseményekben, tényekben, azok mögött ott találjuk, tapasztaljuk, keressük Istent. Esetleg megpróbáljuk ezeket Istentől jövőként felfogni és megválaszolni.
Mi lehet ennek az akadálya?
Ez lehet saját velünk született érzéketlenségből vagy tompultságból, amely az élet folyamán alakul ki. Vagy amiatt, hogyha valamit túl gyakran hallunk, az már egy idő után hidegen hagy bennünket. Például lehet az, hogy Isten szeretetével, jelenlétével kapcsolatban túl gyakran hallunk dolgokat, és már valahogy elfásul, eltompul bennünk. Hozzájárulhat az is, hogy személyes ügyeink, bajaink gyakran
túlzottan lekötnek, és minden más iránt hozzáférhetetlenné tesznek minket. Vagy egyáltalán a szentírás néha olyan távol kerül tőlünk, hogy nem tudjuk felfogni, mint az életünkre vonatkozó szót. Ugyanígy vagyunk a történésekkel, nem tudjuk felfogni, mint Istentől jövő eseményeket az életünkbe. Emiatt nem tud ez Isten élményé válni, legyen ez egy apró öröm, egy ajándék. Például Szent Brigitta 12 éves korában elment a templomba, és ott a megfeszített Jézusról hallott, és még azon az éjszakán a megfeszített Jézussal álmodott, és attól az éjszakától többet soha életében nem tudta Jézus Krisztus kínszenvedését úgy végighallgatni, hogy ne sírt volna. És ez éppen azért van, mert szíve egyszerűségével tudta felfogni Istennek ezt a jelenlétét gyerekként.
Mi az, amit megtanulhatunk a szentektől?
Magam számára is csak azt tudom megfogalmazni a szentek életét nézve, a magunk életét nézve, hogy éber szívvel kell járnunk, és így próbáljuk életünk eseményeit nézni.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és ezzel adásunk végéhez is érkeztünk. Köszönöm szépen a figyelmüket, és kérem, hogy írják meg a véleményüket, észrevételeiket, esetleg kérdéseiket a mustarmag@mariaradio.ru e-mail címre. A Mustármag Megújulás Szolgálat Evezz a Mélyre című műsorát hallgatták. A házigazda Fekete Krisztina volt. Köszönöm a figyelmüket, a viszonthallásra.